Sanhedrin traktátus 19-es lapja fog következni, és a 18-as lap végén a Misnából idézünk. A Misna ugye arról szólt, hogy a különböző kiemelt státuszú emberek, mint például a főpap és a király, milyen kivételes elbírálás alá esnek, amikor valamilyen jogi eljárásról van szó. Ez volt a kiinduló pontunk, ugye azt mondtuk, hogy például a király nem idézhető be a bíróság elé sem, mint vádlott, sem mint tanú. Szemben a főpappal, aki viszont igen, és a főpappal kapcsolatban, és a királlyal kapcsolatban is sok más egyedi szabályt megemlítettünk, olyasmiket, amelyek vagy valóban, vagy csak azt gondoltuk volna, hogy eltérnek az átlag embertől, mondván, hogy hát itt mégis egy magasabb státuszú személyiségről van szó. Nos, innen fogjuk folytatni, méghozzá onnan, hogy a főpapról azt mondta a Misna, Hojlecve Hojlcin. A főpap, hogyha a testvére meghal gyermektelenül, és a sógornője megözvegyül, és özvegyként elé kerül, mint a sógorházasság potenciális alanya, akkor halicát csinál neki, és ugyanez, vagyis szétválna, nem, ez ugye a sógorházasság várományosának a várólevele, és ugyanígy a másik irányba, hogyha a főpap hal meg, akkor az ő özvegyének is adhat halicát a testvére. Jibum, tehát maga a sógorházasság megcselekvése pedig a főpap esetében nem jöhet szóba. Ő nem, semmiképp nem veheti el a testvére özvegyét. Miért nem veheti el a testvére özvegyét? Mert általánosságban a főpappal kapcsolatban van egy olyan tilalom, amit a Tóra elmond méghozzá, hogy tilos, hogy özvegyet vegyen feleségül. A passzik ve tanni, löisna minne russzim, löisna minne szuin. Most az, ahogy a Misna ezt leírja, hogy a főpap nem veheti el a testvére özvegyét, mert hogy nem vehet el özvegyet, és ezt általánosságban fogalmazza a Misna, ebből azt látjuk, hogy nincs különbség a dologban, aközött, hogyha a testvére úgy halt meg, hogy a testvére felesége az valóban felesége volt, vagy még nem volt a felesége, hanem csak jegyese. Ugye mi a különbség a kettő között? Azt mindjárt látni fogjuk, de előtte csak emlékeztessük magunkat, hogy a főpapnak az a tilalom, hogy nem vehet el özvegyet, az kétféleképpen van megfogalmazva a Tórában. Az egyik helyen, mint egy tilalom, a másik helyen, mint egy felszólítás. A tilalom úgy szól, hogy ne vegyen el özvegyet, a felszólítás pedig úgy szól, hogy csak szűznőt vegyen el. Tehát van egy tilalmunk, meg van egy felszólításunk. Ugyanakkor a sógorházasság intézménye, természetesen a rabbinikus tilalom ideje előttről beszélünk, ugye most már egy talmudi idők óta, 1500-2000 éve a sógorházasság nem egy opció, de amikor még ha csak a Tóra és a törvényt nézzük, akkor ez egy micva volt, hogy ezzel állítsanak emléket a elhunyt sógornak. Tehát az egy cselekvő micva volt. Tehát itt szemben áll egymással egy cselekvő micva, a sógorházasság intézménye. A másik oldalon a főpap esetében egyrészt egy tilalom, hogy nem szabad özvegyet elvennie, másrészt egy felszólítás, hogy egy szűzlányt vegyen el mindenképpen. Tehát akkor itt van egy, az egyik oldalon egy felszólítás, másik oldalon egy felszólítás, egy tilalom. Nyilván, akkor ahol kettő van egyel szemben, ott a kettő a nyerő. Visléma miniszuin, asze, velői szásze, dői hászé. Vénászé, dői helői szásze, vászé. Ha egy házasságból özvegyült meg a sógornő, akkor teljesen egyértelmű a dolog. Miért? Mert egy felszólító parancs és egy tiltó parancs, tehát ami azzal kapcsolatos, hogy özvegyet ne vegyen el a férj, ne vegyen el a főpap, az nyilván erősebb, mint egy felszólító parancs, ami pedig a sógorházasság intézményéről szól. Tehát nyilván ez a kettő fogja legyőzni azt az egyet, és ezért azt mondjuk, hogy az ő esetében sógorházasság az nem áll fönn. Elleminer is rüsszín, a máj javajassze, vidhadai szasze. De miért nem mondjuk azt, hogy amikor abban az esetben, amikor a testvére úgy halt meg, hogy csak jegyes volt, és ezért a sógornő özvegy, az tulajdonképpen csak jegyességből lett özvegy, tehát tulajdonképpen még van szexűz, hiszen a saját férjével nem volt együtt a fér halála előtt, akkor itt azt a szabályt meg tudja tartani a főpap, akkor is elvenni, hogy szűzlányt vegyen el. Tehát itt az egy, az kiesik. Mi marad, hogy nem vehet el özvegyet? Akkor van egy tilalom, hogy nem vehet el egy özvegyet, és egy felszólítás a túloldalon, hogy a sógorházasság révén a testvére emlékét örökítse meg. Miért nem mondom azt, hogy a felszólító felülírja a tiltót, azt a tiltót, hogy ne vegyen el özvegyet? Szóval Talmud Gzeira, Biari Sajna, Tubias Nia. Szóval Talmud azért, mert valójában az első együttlét a sógornőjével, amivel a sógorházasság létrejönne, az első együttlét szempontjából valóban érvényes lenne ez az érvélés. Mert az az első együttléttel ő emléket állít a testvérének, az elhunyt testvérének, ezzel teljesíti azt a felszólító parancsolatot, hogy sógorházasság révén állítson emléket a testvérének, és ez felülírja azt a tiltó parancsolatot, hogy ne vegyen el özvegyet. De a második együttlét az már nem lenne egy ilyen micva együttlét, és ezért az ott már a tilalom maradna csak, hogy ne vegyen el özvegynőt. És tekintve, hogy a második együttlét már tilos, ezzel az első együttlétet is megtiltották ebben az esetben. Tányi nami ahi, im kadmu balu bia és sajna, kanu, asszol le kájman be bia és nia. Egy brájta különben erről konkrétan azt mondja, hogyha tényleg a főpap elvette így a jegyességből megözvegyült sógornőjét, anélkül, hogy figyelme ott vette volna, hogy ilyenkor mi a szabály, vagy ahelyett, hogy figyelme vette volna, hogy ilyenkor mi a szabály, akkor létrejön a sógorházasság, de azt fel kell bontani, tilos megtartania sógornőjét, mint feleség. Oké, kedves barátom, egy kicsit egyszerűbb témákhoz fogunk menni. Ugye azt mondta a Misna, még mindig a főpapnál maradva, hogy a főpap ugye nem válhat tisztátalanná egy közvetlen rokon temetése kapcsán sem. Úgy általában a kohaniták, a papok, azok egy közvetlen rokon temetésén részt vehetnek, a főpap még a közvetlen rokon temetésén sem vehet részt. Mit tud csinálni? Rabbi Meir szerint, hát kövesse a halotti menetet, de csak úgy, hogy ne legyen velük egy vonalban. Amikor ők befordulnak ebbe az utcába, akkor bejön ebbe az utcába, amikor ebbe az utcába, akkor abba az utcába, de ne legyen velük egy vonalban. Rabbi Yehuda azt mondta, hogy ez is tilos, hanem ne hagyja el a szentét a közvetlen rokonának a temetése miatt sem. Tanulra bannan, mint a Migdas jejce, löj jejce, ma emaval jejce, uachareje, kétszádén nixi von nigle, nigli von nixe. Ugye egy brájtában is itt tanultuk, hogy a Tóra azt mondja, a szentéből ne menjen ki. Ugye ezt mondja, mint a Migdas löj jejce, hogy a szentélyből ne menjen ki a temetésre, ne menjen ki velük, de kimehet úgy, hogy amikor ők feltűnnek, akkor ő eltűnik, amikor ők eltűnnek, akkor ő feltűnik, magyarul követi őket így a távolból, ahogy azt a Bimér is mondta. Jöjjtszát Peszach, és hogyan csinálja ezt? Egészen elmegy a város kapujáig, így elkíséri utolsó útjára a halottat. De Júda viszont azt mondta, hogy nem, ez is tilos, így távolról kísérni is tilos a halottat, hanem teljesen ki kell maradni a halotti menetből, ne lépjen ki a szentélyből, ugye ezt mondja a Tóra. Sápri kamarabi huda, hát nem jogos az érvelésre a judának, tényleg azt mondja a Tóra, hogy ne lépjen ki a szentélyből. Amelelech a rabbi meir, ihachi lebeisei námi loj, elahachi kamaramin a migdos lojjejce, migdus sasszai lojjejce. Azt mondja erre rabbi meir, ha tényleg szó szerint vennénk, ahogy azt a Júda javasolja, hogy a szentélyből ne menjen ki, akkor azt is jelenteni, hogy a házába sem mehet. De nyilván nem ezt jelenti. Mit jelent, hogy a szentélyből ne lépjen ki? A szentségéből ne lépjen ki, vagyis ne váljon tisztátalanná a halott által. Kivinden iszléhe kére, lője azt jelenti, minga? És tekintettel arra, hogy van egy ilyen megkötés, hogy ne egy vonalban legyen a halotti menettel, amikor ők befordulnak, akkor ő fordul itt, akkor arra fordulnak, akkor ő fordul ott. Ezért ez egy jó emlékeztető, és nem fog bűnbe esni, hogy megérintse a halottat, és tisztátalanná váljon. Mit mond erre Rabbi Júda? Rabbi Júda gav merare dilma mikre vasszin naga. Rabbi Júda szerint ez nem így van, mert könnyen lehet, hogy annyira szomorú és olyan keserű, hogy a keserűségében, a szomorúságában megfeledkezik önmagáról, és megfeledkezik erről a tilalomról, és mégis meg fogja érinteni a halottat, ami tilos lenne. Oké, ugye mit tanultunk? Ksúmen Nachem, hogy amikor a főpap, még mindig ott a gyászról van szó, de most először nem a főpap gyászáról, hanem amikor megy vigasztalni a nép közül valakit, akkor, hogy méltó legyen a dolog, úgy kell mennie, hogy ő és a megbízottja megy, de a megbízott közötte és a nép között áll. Pontosabban rosszul mondtam, a megbízott áll a jobbján, a nép áll a balján. Tehát ő áll a megbízott és a nép között. Hogy ki ez a megbízott, arra majd mindjárt vissza fogunk térni. Tanulában a suhajvérből surrele nachem a chérim, ez gánom a suhach se avarbélyen minói. Én Brájtában ezt részletesen tanultuk, ahol azt mondja, hogy amikor megy egy sorban valakit megvigasztalni, tehát sorban állnak, hogy oda menjenek a gyászolóhoz és megvigasztálják, akkor ő is ott van, akkor úgy megy, hogy vele van a helyettese és a korábbi felkent. Mit jelent a korábbi felkent? Ugye a főpapnak van egy helyettese, meg leginkább Jom Kipurkor van feladata, hogyha a főpap tisztátalanná vált Jom Kipur éjszakáján, vagy Jom Kipur napján, akkor a helyettes átveszi a posztját, és Jom Kipurkor, az engesztelő napon, amikor egész nap a főpap végzi a szolgálatot a szentélyben, a helyettes átveszi a helyét. Ő lesz a főpap. Mindaddig, amíg ez nem válik a gyakorlatban egy valós helyzetté, addig a helyettes az igazából egy tartalom nélküli pozíció. De abban a pillanatban, hogy a helyettes főpapként szolgál, mert egy ilyen helyzet adódik, onnantól fogva már nem fog visszatérni helyettesnek, mert nem fog visszatérni helyettesnek, mert az nem lenne méltó az ő pozíciójához, ha már ő egyszer, mint valódi főpap szolgált. És ezért ilyenkor kineveznek egy új helyettest. De ezt jelenti a helyettes és a volt felkent. Azért nevezik felkentnek, mert a főpapot felkenték. Tehát aki volt felkent, az azt jelenti, hogy egy rövid ideig ő volt a felkent, ő volt a főpap. Tehát, amikor megy vigasztalni a főpap, akkor azért, hogy méltó legyen az ő státuszához, vele megy a helyettes, és hogyha van, akkor a volt felkent is. És ők ketten a jobbján vannak. Röjsbész áv, vávélim, vökolam, szmöjlaj, és az aznapi kohanita csoport vezetője, valamint a gyászolók maguk, és az egész nép a balján van. Tehát így veszik őket körbe, a jobbján vannak a helyettesei, a balján az aznapi főpap, az aznapi papi csoport, az aznap szolgáló papi csoport feje, a gyászolók és az egész nép. Tehát ez van akkor, amikor ő megy vigasztalni, és ő áll a sorban. Amikor pedig őt jönnek vigasztalni, ő áll a sorban, és őt jönnek vigasztalni, akkor pedig úgy nézünk ki, hogy a helyettese van a jobbján, az aznapi szolgálatú kohaniták feje a balján, és ugyanígy az egész nép a balján, akik ugye jönnek őt vigasztalni. Ávan ma suach emiach saabvállói asszileg a bej, mai tájma. De mi a helyzet azzal, aki a volt felkent? Hirtelen itt róla már nincs szó. Az előbb, amikor mentek, amikor ő ment vigasztalni, akkor nem csak a helyettese volt ott, hanem a volt felkent is. Itt a Brájt, amikor arról szól, hogy jönnek őt vigasztalni, akkor a helyetteséről beszél, de a volt felkentről nem. My time, halsa daitei szavár kachadbe. Azt mondja, azért nem megy el a volt felkent, mert ugye van egy ilyen kis konfliktus, egy kis feszültség a főpap felkent és a volt felkent között, és amikor gyászol a főpap, akkor lehet, hogy ez a feszültség, ez egy érzékeny. A főpap egy ilyen gyászos időszakban, és lehet, hogy a volt felkent jelenlétje az azt az érzést kelteni benne, hogy na, ez biztos örül, hogy most gyászolok. És ezért a volt felkent ne menjen, hogy ne okozzon neki ilyen érzést. Amarav papa, smáj minna, misz niszat lász. Azt mondta Rav papa, mindebből három dolgot tanulunk. Smáj minna, hajnusz gán, hajnum emuna. Először is azt látjuk ebből, hogy a főpap helyettese ez a megbízott. Hogyha visszaemlékeztek, a Misna nem főpap helyettesről beszélt, hanem a megbízottról, és mondtam, ígértem, hogy ki a megbízott, aki ott van vele, arra majd visszatérünk. Hát ez nem más, mint a helyettes. Smájmina vélim oimdim ve kalaham oivrim. A második dolog pedig, amit látunk ebből, hogy a vigasztalás módja az az, hogy a gyászolók állnak, és a vigasztalók járulnak eléjük, és mennek el előttük, és mondják a vigasztaló szöveget. Nem pedig fordítva, különben, ahogy most csináljuk, és erre is vissza fogunk térni, ha volt már valaki autentikus zsidó temetésen, akkor látta, hogy ez hogy működik, hogy a temetés végén a vigasztaló gyásznép egy sort áll, igazából ez két sor egymással szemben, és a gyászoló áthalad közöttük, és így mondják neki a vigasztaló szöveget, nem pedig oda mennek hozzá, és elhaladnak előtte. De itt ebből a szövegből úgy tűnik, hogy igenis így működött, hogy a gyászolóhoz odavonult a vigasztaló nép, és elvonultak előtte, nem pedig fordítva. Smájmin a vénim ne szmöjlam en nachmin, és még egy dolog, amit látunk, hogy a gyászolók, azok a vigasztalók balján kell, hogy álljanak. Oké, most rá fogunk térni erre a kérdésre, hogy hogy működik a gyásznál a vigasztalás. Tanra banambri sajna, ha jó a vélim, aimdim, halami évrim, ő is témis, pakaszba, sámiz, gáros, bőrzú, az észre mersz a nia vereszkéla, az észre mersz a nia vereszkéla. Azt mondja a Talmud, hogy kezdetben hogy volt, hogy a gyászolók álltak, és a vigasztalók mentek oda hozzájuk, és haladtak el előttük, ugye? Ahogy itt is tanultuk. Aztán ezt beszüntették, mert Jeruzsálemben volt két család, akik állandóan azon vitatkoztak, hogy ki megy, egymással versengtek. Na, nekem jár, hogy én menjek először a gyászoló elé. Más család azt mondja, nem. A másik család azt mondja, nem, nekem jár, én érdemlem ki, hogy én vagyok egy nagyobb státuszú. És még ezt a vigasztalás pillanatát is, az egymás közötti versengésre használták, iszkinu, sieha, amdim, bávim, évrim, akkor elrendelték, hogy legyen másképp, a gyászolók haladjanak el az álló vigasztalók között. És azóta van ez valóban így. Chazar hallach sziper simon. Ja, most különböző történetek következnek, és ezeknek a emlékeztetője az, amit a zárójában van. Amarabi bar Chama, Ihzir Rabbi Yosef, Davar Rabbi Yosef, Becipa is, Javelim, Imdil, Kolom, Ivrim. Később Rabbi bar Chama azt mesélte, hogy Rabbi Yossi Cipori városában visszaállította azt a szokást, hogy mégiscsak a gyászolók legyenek azok, akik állnak, és nem mennek, és a vigasztalók vonulnak el ő előttük. Van Rabiába, hiszkén Rabi Jézus Bicrövési Leite, Isse már lehezbe sukub nachara, és még egy dolgot elrendelt Rabi Yossi, tartalmában teljesen független az előzőtől, csak ugyanaz a Rabi Yossi ugyanúgy cipóriban. Ez pedig az, hogy az asszony, hogyha az utcán megy, a gyereke ne utána szaladjon, hanem előtte menjen. Miért? Kommentárok mondják, mert egyszer az történt, hogy egy asszony ment az utcán, és a gyereke utána ment, és ellopták a gyereket, elragadták a gyereket, a nő pedig kiabált, elvitték a gyerekkel, mert valaki azt mondta, hogy gyere, nálam van a gyerek, mi gyere utánam. És bevitte egy sikátorba, és ott megerőszakolta, és ezért elrendelte ezután a Yossi, hogy egy nő megy a gyerekével, akkor mindig előtte menjen utána a gyerek, hogy nehogy egy ilyen elragadás, egy ilyen emberrablás megint előforduljon. Amar Rabbi Abba iszkin, Rabbi Yossi, becipőr, és jön nasi, mi száprézbe, és a kiszei, és jihud, azt is elrendelte Rabbi Yossi, hogy amikor a nők a vécén vannak, akkor beszéljenek. Ugye korábban tanultuk még azt hiszem a Brachot traktátusban, hogy a vécén tilos beszélni. A illemhelyiségen tilos beszélni. De egy nő a illemhelyiségen van, akkor beszéljen. Miért? Nehogy egy férfi rányissa az ajtót, és abból kellemetlenség legyen. Ugye itt a korabeli illemhelyiségeket csak elképzelni tudjuk, hogy ezek ilyen központi illemhelyiségek voltak, mint a láttuk már ilyet a rómaiak rá. Tehát, ha nem beszéltek volna egymással ott a nők, akkor egy férfi benyithatott volna, és az ilyen kellemetlen lett volna. Amarabin násébar ussi ilszis eszreb jésia rábabar vész álminda huccál, va amelli én surab huszemel szarab neadabba én a véli minna minnyan. Még visszatérve a gyászra, és azt, hogy a gyászolt hogyan vigasztalják, ez a sor, amit sorfalat állnak a vigasztalók, ez nem lehet kevesebb, mint 10 ember. És úgy, hogy a gyászoló nem tagja a 10-nek. Ezt Rabbi Yosia tanította a huccali temetőben Rabbi Menashe-nak. A vélim öimdő kalom öivrim, se a vélim öivrim a kalom öimdim, és mind a két szokás létezik, mondja a Talmud, akár az, hogy a gyászolók állnak, és a vigasztalók vonulnak előttük, vagy a vigasztalók állnak sorflat, és a gyászolók vonulnak el. Oké, mit mondtam isnak? Shumis nachem, amikor a főpap gyászol, a nép vigasztalja, akkor a nép azt mondja, mi vagyunk a te vigasztalásod. És ő pedig azt mondja nekik, te nohmum min a somáin, vigasztalódjatok az égből. Ibaja leo ki, hogy náhem huach rinni, héhi amr leo. Szóval a Talmud fölmerült a kérdés a tanházban, hogy amikor ő vigasztal másokat, akkor mit mond? Tasmá, oly, mert te lehsz nohum? Azt mondja a Talmud, mi az, hogy hogy? Hát tanultuk a rájtában, hogy azt mondja, hogy tisznáhamu, vigasztalódjatok. Ilém, aki mi náhmeh rinéled idej, amelléhu tisznáhamu. Azt mondja, de ez mi? Ez hogy kellett, hogy vigasztaljatok ezt? Ő mondja, amikor őt vigasztalják, vagy ő így vigasztal másokat. Na hása karami lehu. Nem lehet, hogy ő mondja ezt, amikor őt vigasztalják, mert akkor az olyan, mintha azt mondja, hogy vigasztalódjatok, hamarosan nektek is lesz miért szomorúnak lenni, úgyhogy vigasztaljatok. Elki mi náhmenach ére, amár tisznáhamus, majd mina, akkor az nyilván nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy amikor ő vigasztal másokat, akkor ő azt mondja, vigasztalódjatok. Oké, megyünk tovább. Következő dolog, amiről a misnában szó volt, hogy melech loid don, a királyt nem lehet bíróság elé idézni, mint vádlott vagy tanú, és ő maga sem vehet részt a bíróság munkájában. Amrav Yosef leishanu el a Malchei Yisrael, Malchei David, Dani Naisan, Yichsi Beis David Kerem Hashem, Dinu la Boiker, Mishpot. Iloi Dainonon lei, Inhu Heichi Dainei. Azt mondta Rav Yosef, ez a szabály, hogy a királyt nem lehet elítélni, és ő nem ítélkezhet, ezt a szabályt csak Izrael királyaira értjük. De Jehuda, Judea királyaira, tehát Dávid házabeli királyokra nem. Mert Dávidról azt olvassuk Jeremiás könyvében, hogy így szólt a proféta, Dávid háza, így szól az örökkévaló, ítélkezzetek reggel törvényt. Most valaki csak akkor ítélkezhet, ha amúgy őt is el lehetne ítélni. Tehát Dávid háza királya igenis részt vehetnek az ítélkezésben, és őket is el lehet ítélni. Amarés lakis, sejtetsz meg havahák, sejtetsz, ahogy a Cefánja profétától látjuk, iszkaisú, vagy kaisú, vegyétek ki a szalmaszálat, és nehéz lefordítani szalmázatok és szalmázatok, vagy tisztítsátok magatokat, és tisztítsatok. Magyarul úgy magyarázta ezt, és lakis, magatokat tisztítsátok előbb, és utána tisztítsatok másokat, vagyis valaki csak akkor ítélkezhet mások fölött, tisztíthat másokat, ha megvan az esély, vagy a lehetőség arra, hogy őt is tisztítsák ugyanezen grémium, ugyanezen fórum előtt, tehát őt is el lehetne ítélni. Oké, tehát akkor azt mondjuk, hogy Dávid háza királyai igenis részt vehetnek az ítélkezésben, és őket is el lehetne ítélni. Izrael királyai viszont nem. Ugye tudjuk azt, hogy Salamon után a zsidó állam két részre szakadt, északon voltak az Izrael királysága, délen volt Judea királysága, Izrael királysága ugye állt a 10 törzsből, Judea királysága a Jehuda törzséből, és kicsit Binyamin törzséből. Jehuda királyságában Dávid háza király, Dávid házabeli királyok voltak, Észak-Izraelben pedig a többi másik törzsből, leginkább Efraim törzséből voltak a királyok. És most mit mondunk, hogy Izrael királyai azok, akik nem ítélkezhetnek, és akik akiket nem is lehet elítélni a bíróság előtt. De miért? Mi sumájz és ajja, de abdedi jánnei malka katil návse. Szóval azért, mert volt egy konkrét történet, aminek nagyon rossz vége lett, és akkor a rabbik ezt rendelték el. Jánnei király, aki Hasmoneus király volt, tehát nem Dávid házabeli király, amár lejú simon ben satak, hamint nu en nechen bojn unedunan. Simon ben Satach azt mondta, a következő történt, még az előzőköz visszautalva. Szerintem úgy mondtam, hogy Izrael királyai, ez az Észak-Izrael, valóban így van, de itt valószínűleg már egy ezutáni rendeletről van szó, ahogy ezt látjuk is. Tehát ugye a Hasmoneusok királysága az jóval később volt, akkor már csak Juda létezett, és ugye a Hasmoneusok a hanukai történetben, amit most ünnepeltünk, kivívták a zsidók önállóságát. Ők amúgy kohaniták voltak, papi törzs leszármazottai, de mindenképpen nem Dávid házabeli királyok voltak. Oké. És Jánály király is közéjük tartozott, és mi történt, hogy egy nap az Jánály király szolgája valakit meggyilkolt. Simon Besetek azt mondta, na, vessétek szemeteket erre a szolgára, és ítélkezzünk fölötte. Magyarul nem, ne viselkedjünk korrupt módon, elnézően ezzel a szolgával, csak azért, mert az ura az maga a király. Sarkulé, Abdeho Katol Napse és Sadre Leju, Sarkulé, Tan, Nt, Nami Lehaha. Küldtek a szolgáért, és a király elküldte a szolgáját a bíróság elé. De azt mondták, kérjük, hogy a király, te is gyere ide elénk. Miért? A huádba vállalva a mörtöjre, jó, vagy bár a sajra, vagy jámod a sajra. Hiszen a öklerős ökör esetén is, ezt tudjuk, hogy az ökröt, amelyik embert ölt, megkövezték, de a bírósági eljárást úgy kell csinálni, hogy az ökör gazdája ott volt. Ugyanígy a szolga, ha ölt, akkor csak úgy lehet elítélni, hogyha a gazdája ott van. Azt mondja, erre megjött a király, és leült. Amelé simon satach jánai a melech a mögdelar gelchom judöbe ha. Mire megszólalt simon ben satach, és azt mondta, király, jánai király, kérjük, állj föl, és most egy tanúvallomás következik arról, hogy a felelős a szolgád. És az, hogy felállítunk, lejlift neinuata, nem azért van, mert a mi kóvedunk, a mi tiszteletünkre erre lift, nem is amarva haja illam, hanem annak a tiszteletére, aki szólt és lett a világ, vagyis Isten. És nem már vi indus néha nosim a serlem a rív, ahogy írva van a Tórában, hogy és álljon a két férfi, aki között vita van, az örökkévalé elé. Tehát amikor a bíróság előtt fölállsz, akkor olyan, mintha Isten előtt állnál. És ugye ez egy elég vakmerő dolog volt, a királynak azt mondani, hogy álljon föl. Amar löj, löjik stöj már áta, el a kámas jömű havereha. Erre azt mondta a király, na jó, fölállok. Én fölállok, de csak akkor, hogyha a társaid is mondani fogják, hogy álljak föl. Nifnene minnai kapsok nélve kárka. Nifnene szmaidő kapsok nélve kárka. Oda nézett jobbra, akik ott ültek a jobbján, bírák azok, hogy lenéztek a földre. Oda nézett balra, akik ott ültek a balján, azok is lenéztek a földre. Ők féltek szólni. Ők nem voltak olyan bátrak, mint Simon ben Setach. Amelen Simon ben Setach bálimach savészátem, javai bálimach savészi paramikem. Azt mondta nekik Simon ben Setach, csak nem elgondolkodtatok. Na jó, akkor jöjjön a gondolatolvasó, és büntessen meg titeket. Vagyis az örökkévaló. Miát bo Gabriel ve chavoto be kárka ve mészu, rögtön megjelent Gabriel angyal, és a földbe döngölte őket, és meghaltak ezek a bírák. Vagyis a amrum melech lej dam lej dani nöjszöj lej meid lej meid nöjszöj, és akkor elrendelték, hogy többet a király ne járuljon a bíróság elé, hogy nehogy még egyszer egy ilyen kellemetlen helyzet legyen, ha pedig nem járul a bíróság elé, akkor nem is vehet részt a bíróság munkájában. Kata azt írja, hogy a rómaiaknál valóban közösségi élemények voltak, de a közel-keleten magányos ilyen helyeket tártak fel, elszaparáltak voltak egymást, ezeket a beszéd a nőknek valószínűleg legrészebb építmény. Ah, nagyon érdekes. Köszönjük szépen, a legrészebb ilyen építmény. Időszámítás előtt 3300 körül való Habub városában. Oké, akkor ez megerősíti, amit mondtunk csak másik irányból, hogy beszéljenek a nők, hogy ha valaki arra jár, akkor ne gondolja, hogy nincs senki az illemelyen. Oké. Okay. Megyünk tovább. Lőj Hölc, Lőj Hölcin. Ugye mit mondtunk, hogy a királynak az özvegyét, azt nem veheti el a sógora, és ugyanúgy ő nem veheti el az özvegy a sógorának, vagy a testvérének az özvegyét. Hát rá nem vonatkozik ez a sógorházasság intézménye. Én így van, már a vási a filmánda, hogy naszi, és machálak vagyunk, vagy én machu, mert sem machálak vagyunk, vagy én machu, nem azt nem tudom, hogy melek, és én azt mondom, mit mondta Misna, hogy valójában Rabbi Huda azon az állásponton volt, hogy nem az ő özvegyét tényleg ne vegye el más, tehát ne vegye el a testvére, de ő, ha nem is kötelező rá nézve özvegy sógornőnek az való házasság, sem pedig az, hogy elváljon tőle a halica eljárásával, de ha mégis megteszi, akkor az áldásos. Akár ad neki halicát, akár elviszi az áldásos. És ennek kapcsán kérdezi Rabási, hogy miért gondolja Rabbi Huda azt, hogy ez így van. Azt tanultuk, hogyha vannak olyan emberek, akiknek nagyon magas a státuszuk, és jár nekik a kóved, a tisztelet, de ha lemondanak a tiszteletről, akkor azt el lehet fogadni. A királynál nem lehet elfogadni. Ő neki a neki járó tisztelet, amiről majd később fogunk tanulni, hogy ez mit konkrét dolgokat jelent, arról nem mondhat le a státuszánál fogva. Na akkor itt, hogyha nem tiszteletteljes az ő esetében, hogy ő elvegye valaki másnak az özvegyét, akkor miért mondjuk azt, hogy ha mégis megteszi, akkor áldásos? Szóval Talmud mitzve sájni, azt mondja, azért, mert itt egy mitzváról van szó. Ez nem egy egyszerű tisztelet kérdése, hanem az, hogy emléket állítson a testvérének, az egy mitzva, és ezért megteheti, hogy lemond arról a tiszteletről, ami amúgy járna neki, és mégiscsak elveszi a testvére özvegyét. Oké, de én naiszin, ugye arról is szó volt, hogy a királynak az özvegyét senki nem veheti el, és erre azt mondta Rabbi Huda, hogy egy másik király elvehette a királynak az özvegyét. Ahogy így látjuk, hogy Dávid elvette Saulnak az özvegyét. Ahogy a proféta mondta, hogy és majd neked adom urad házát és urad asszonyait. Tányamról Rabbi Huda, simharai újjöszlő mésze melechamány hinnú, mély rávó méhá. Rájtában úgy tanultuk, hogy amit itt Rabbi Huda mondott, az félreérthető, mert valójában Dávid nem Saul özvegyeit vette el, amikor azt mondom, hogy vagy azt mondta a proféta, hogy és neked adom a urad házát és urad asszonyait, az nem a feleségeire vonatkozott, hanem azokra az asszonyokra, akik neked amúgy járnak. Kik ezek? Mérav és Michal. Oké, egy kis frissítése az emlékezetünkben Mérav és Michal történetének. Ugye? Meg eleve Dávid történetének. Ugye, Sámuel könyvében olvassuk, hogy hogyan is került Dávid, hogyan lett a királyság várományosa. Ugye a filiszteusokkal folyamatos konfliktus volt, és a filiszteusok egy félelmetes harcosa, Góliát nap mint nap a harci táborban harcra hívta a zsidókat, senki nem mert kiállni vele párbajra, és aztán Dávid, aki éppen egy kisfiú volt, egy pásztor fiú, aki éppen a testvéreit, idősebb testvéreit látogatta meg a táborban, fölvette vele a harcot, és egy paritjával megölte. Ugye akkor azt mondta a király, hogy aki megöli Góliátot, az annak odaadja a lányát. Amikor ezt megtette Dávid, akkor végül is nem adta oda a lányát, az idősebb lányát, Mérávot, sőt nem csak, hogy nem adta neki oda, hanem Mérávot odaadta valaki másnak feleségül. Amikor panaszkodott Dávid, hogy hát nem erről volt szó, akkor azt mondta neki a király, hát hozzál nekem még 100 fitymát a filiszteusoktól. Azt gondolta, hogy ez kizárt, hogy Dávid erre képes legyen. És akkor, ha idehozod, akkor a filiszteusok 100 fitymájának a fejében neked adom a kisebbik lányomat, Michalt. Most Dávid ezt megtette, És ennek dacára a király nem adta neki Mihált sem, sőt, Mihált is egy másik férfinek adta feleségül. Később, amikor Dávid végül is egy hosszú konfliktus után felülkerekedett, Saul fölé kerekedett, akkor elvette Mihált, de a Tóra, vagy a Tanakh, a Biblia egy helyen úgy fogalmaz, mint hogyha Mérávot vette el, és emiatt van egy kis félreértés, akkor pontosan hogy is volt ez. És ezért a szöveg egyszerű olvasatából úgy tűnhet, mint hogyha Dávid a két lánytestvért, Mérávot és Mihált is végül elvette. Sajnálom, mindenben szabja, hogy észre, hogy azt a Dávid stjálkhajézbe helyen. És ezért kérdezték a tanítványi rabbi Jossit, hogyan lehetséges, hogy Dávid két lánytestvéret elvett úgy, hogy azok éltek. Ugye a szabály az az, hogy valaki nem vehet el két lánytestvért, csak akkor, ha az egyik már meghalt. Miért? Mert nem akarjuk, hogy versengés és konfliktus legyen a két lánytestvér között, és ezért csak akkor lehet elvenni, hogyha a másik már nem él. Ugye ezért nagy kérdés, hogy Jákob hogy vehette el Ráhelt és Leát egyszerre, most ezzel nem fogunk foglalkozni, de tulajdonképpen ugye ez a kérdés, akkor Mérávról és Mihálról. Amelen Mihál áhár miszesz Mérám, de szóval a Bézi azt mondta, hogy úgy, hogy Mihált csak azután vette el, hogy Mérav meghalt. Ez az első válasz. És jól működik, remélek, hogy Ducsi Tausz hajlőbe Mérav, és nem árt, na, ez Isti ezt Mihál, és ér Asztilibe Mea, lesz Plistim. Azt mondja, valójában Mérávval a házassága, az soha nem volt érvényes, ez egy félreértés volt, és ezért mondhatta azt Dávid, hogy add ide feleségemet, Mihált, akit a 100 filiszteus skalpal, vagy fityhmával elvettem. Köszönöm, János. Máj Talmuda, hogy kell ezt érteni? Amúgy a papa Mihál isti, lőj Mérám isti. A papa szerint úgy kell ezt érteni, hogy mint hogyha utalt volna arra Dávid, hogy az ő valódi felesége Mihál, és nem Mérám. Májki dusétta úszik szíva, haja a seserje, kenno. Jás renna a melecha is egy gadal, az a kátlej, a melej milve iszlek a bajba, a kádesbe milve, én nem kudás ez. Szóval mi volt itt a félreértés? Mi volt a félreértés, ami miatt a Mérávban való házasság soha nem jött létre? Ugye korábban tanultuk, hogy a kádesbe milva az nem egy érvényes házasság. Miről van szó? Ugye egy házassághoz, mivel jön létre egy házasság? Azzal, hogyha valamilyen értéket, például egy gyűrűt ad a férj a feleségnek, a vőlegény a mennyasszonynak. Egy pillanat, szünet. Oké, tehát korábban ugye tanultunk a eljegyzés szabályáról, amire az, hogy az egyik módja az eljegyzésnek, hogy ad egy pénzértékű tárgyat, mondjuk egy gyűrűt a vőlegénye mennyasszonynak. A kérdés az az volt, hogy mi van akkor, hogyha egy kölcsön elengedéssel történik a házasság. Ugye, mondjuk a mennyasszony tartozik a vőlegénynek, és a vőlegény elengedi a kölcsönt, és azt mondja, ez az a pénz, ez az érték, amit adok, és ennek a fejében legyen a felesége. Talmud azt mondta, hogy ez nem egy érvényes házasság. Miért? Mert mi valahogy szalmitna, ha valaki kölcsön ad, az már nincs meg, mert a kölcsönt azzal adott, hogy az költse el, a kölcsön elköltésre való, azt költse el az adós, a kölcsönvevő. Tehát az már nem egy most itt lévő, szemünk előtt lévő pénz, ami úgymond örömet okozna, és ezért az nem egy érvényes házasság. Na, ez történt Saul, Dávid és Saul között. És Saul azt mondta, hogy, ahogy olvassuk Sámuel könyvében, 17-es fejezet, 25-ös mondat, hogy a férfi, aki majd megöli Góliátot, azt gazdaggá teszi a király, és a lányát neki adja. És miután megölte Góliátot Dávid, azt mondta, Saul, várjál csak, itt van egy félreértés. Én most tartozok neked, mert ugye azt mondtam, hogy gazdaggá teszlek, és te ezzel a gazdagsággal akarod megvenni a lányomat, de hát ez egy tartozás. Egy tartozással nem lehet érvényes házasságot csinálni. És ezért Saul nem tartotta meg azt, amit mondott. Az, hogy a havilád riel, dich szíve ibe ész, tész esz mérav, vas Saul David. És rögtön oda is adta feleségül mérávot, az idősebb lányt Adrielnek. Ahogy az írva is van, és volt, hogy volt, hogy amikor Dávid megkérte a kezét, akkor odaadta Adrielnek feleségül. Amel lej, iba izde itenlach meichal, zil aiti lej mear lősz plistim. Azt mondta Saul Dávidnak, na jó, hát hogyha akarod a fiatalabb lányt, Michalt, akkor hozzál 100 skalpot, hozzál 100 filiszteus fityumát. Az lejsz lej, és azt tényleg meg is csinálta, hozta. Amelej, milvó prüta iszlechka baj, és a szavar milvó prüta, dajta milva. David szavar milvó prüta, dajta prüta. Erre már kérdés volt, hogy akkor ez érvényes, vagy sem. Miért? De visszaemlékeztek, volt egy olyan tézis is a eljegyzés kapcsán. Azt mondtuk, hogyha valaki elenged egy kölcsönt, hogy az előbb részleteztük, az nem egy érvényes módja a házasságnak. Mi van akkor, ha elenged egy kölcsönt, meg még mellé rak egy prutát? Egy pruta az a legkisebb, egy fillért. Akkor mire gondol valójában? Az ő szempontjából a nagyobb dolog a kölcsön elengedése. És ez és a nő szempontjából is, ezért nem is veszik figyelembe azt a kis prutát, azt a kis értékű dolgot nem is veszik figyelembe. És ezért az egész házasság érvénytelen. Hiába adott egy prutát, ami önmagában elegendő lenne, de mivel ezt hozzácsatolta egy kölcsönelengedéshez, ezért ez nem érvényes. Na most itt úgy volt Dávid, úgy volt Saul, hogy a 100 fityma az olyan, mint egy kisértékű, egy fillér. A nagy érték ugye az a tartozás, amivel ő tartozik. És nyilván szerinte, amikor a nagy érték mellé egy kisértékű dolgot adott, ezünk akkor a nagy érték számít, és ezért megint csak azt mondta, Michálnak ez se érvényes, az házasság érvényes. Dávid meg azon volt, hogy szerintem nem, egy nagyértékű dolog mellé, ha oda tesz egy kisértékű dolgot, akkor a kisértékűnek mégiscsak van jelentősége. Ha meg kádesben milvó pruta, dájta a pruta, ha valaki elenged egy kölcsönt, és mellé rak egy kisértékű dolgot, egy fillért, akkor mégiscsak a fillérnek van jelentősége. És ez volt a vita közöttük. Iba is szépen, hogy a kula álma pruta, dájta a pruta, Sovoszol le hazavilei midi, David szavar hazavilei kolosunni. Most egy másik lehetséges magyarázat az az, hogy tulajdonképpen egyetértettek, hogyha lenne valaminek egy pruta értéke, akkor egy kölcsönmeri oda teszek egy prutát, akkor a prutál annak mégiscsak van jelentősége és létre a házasság. A vita az volt, hogy ennek a 100 fityvának van értéke. Saul azt mondta, hogy nincs. Mit lehet kezdeni 100 filiszteus fitymával? Dávid meg azt mondja, hogy egy pruta értéke van. Például kutya vagy macska kajának lehet használni. Oké. Mindenképpen ezért végül is Michált sem kapta meg feleségül Dávid, majd később elvette. Most térjünk vissza a Jossihoz, mert a Jossi azt mondta, hogy igazából mind a kettőjüket elvette. Michált is, meg Mérávot is, csak Méráv először meghalt, és utána vette el Michált. Mit fog ő mondani erről, amikor Dávid azt mondta, hogy add oda nekem Michált feleségül? Rabbi Jézsi, de tám mély, de tányi Rabbi Jézsi hajjad a érés, mikra és múl Ravim. Szíve ikáha menekes némné ricva, vászája a sajjal, de lesz sajjal lesz, ára mőni vesz, mőn fejtsesz, vesz kamész, vesz Michált, és oda Adrián, mekhe lejszi. Rabbi Jézsi, azon véleményem van, hogy itt a nevek összekeveredtek a szövegben. Miért? Mert a szöveg azt mondja, hogy is elvette a király ezt és azt a lányt, akik Saulnak születtek, és elvette, magához vette az öt fiút, Michál fiait, akiket Adrielnek szült. אחי, אדריאן ניתנה, אלא אדריאן ניתנה, אלא פלתי בן לאיש ניתנה, וכסיב שאול נוסס מיכל ביטל שלו, פלתי בן לאיש. מיכל אז נם בו את אדריאן הקופריה, ואת פלשגה, וגם מירה בו את אדריאן פלשגה, ומיכל, תמי קורבי גולו, הקישה ביקלן שעות תודה שאול, דוד נוק, אקור אוהב פלתי נוק אותו, נם אדריאן, נקטת את פולה מיוסק כבלדת, אלא מה קידוש שמירה בלאדריאן, לקידוש שמיכל בפלתי, מה היא קידוש בעל פלטי בעבירה? קידוש שמירה בלאדריאל בעבירה. הנם סרינט את עצה הרובן סו, הוא יוסקרתק הסווגק, נם בירת לנו, הנם עזר אמרת אסלה קדיאת התור, איזה מונד אני, הוא יאוי מירב, אוי מיכל, סבוטאז'ה, הוא נם עוד תעודה מיכל דוד נוק, הנם פלטי נוק עוד תעודה זה בין וולט, מרת, mert Dávidnak kellett volna egy adja, ugyanígy Mérávot is oda kellett volna adja Dávidnak, mert ott is érvényes volt a házasság. Oké, okay. Tehát szerinte akkor igazából Mérám is Dávidnak járt volna, és Mihály is Dávidnak járt volna. És jól meg karkad námélyek szívászkám, és ez még Mihály vagy Saul. Mit fog mondani a Bűsó erről a mondatról? Hogy Michal öt fiát, akit Adrielnek szült, tényleg nem Adrielnek volt a felesége, hanem Páltielnek. Mondom, hogy soha vichy Michal Yolda, vagy Meirav Yolda, Ela, Meirav Yolda, Michal Gidlal, Fichach Mikroal, Sma, Lámdachos Kolmog Adil Yosem Szeich Vészaj, Málom a Koszokkili Yolda, azt mondja, nagyon szép magyarázott mondott Rabbi Yeshua, valóban ezek nem Michal gyerekei voltak, hanem Mérav gyerekei, de Michal nevelte őket, és ebből látjuk, hogy valaki fölneveli valaki másnak a gyerekeit, az olyan, mint hogyha a saját gyerekei lennének. Oké, okay. Most itt ugye ennek kapcsán, ennek az utolsó mondatnak a kapcsán, hogy aki fölneveli másnak a gyerekeit, az olyan, mint hogyha a saját gyerekei lennének, ennek kapcsán jön még egy pár hasonló tanítás. Hanina Imer me haha, mert ikrenen és heines sem lémar julad ben lenne ami, ve hin ami jalde, vele jalde, vele rút jalde, nami gidle, fich nikás ma. Ugye ezt látjuk rúttal és Naamival, úgy hivatkozik a gyerekre, mint Naami fia, pedig nem Naami szülte, hanem rút szülte, de Naami nevelte, és ezért úgy tekintettek rá, mint a Naami fia lett volna. Végül, ami ma haha, Isten, Jehudia, jalda, jered, avig, doir, élebné bitjobb, az pár és a lakach mered. Ugye azt olvassuk a krónikák könyvében, hogy a felesége Merednek az a zsidó asszony volt, aki szülte Jeredet, Gedor apját. Ki volt ez? Ez volt Bátya, fáraó lánya, akit Mered vett el feleség. Ugye ismerjük Bátyát, ő volt az, aki Mózes kiúzta a vízből. Itt kiderül a krónikák könyvéből, hogy bátya betért zsidónak, és elvett, és hozzáment Meredhez. Ki ez a Mered? Mered, ze Kaleb. Az nem más, mint Kaleb, ugye az a egyike a hős tanuknak, vagy kémeknek. A 12 kém közül ketten, ugye Kaleb és Joshua voltak, akik szépen beszéltek Kánáról. Lamedikus mi? Mered sem olyan bátsz. Mert és ezért is hívják Merednek, mert Mered az azt jelenti, hogy lázadni. Ő föllázadt a többi kém rossz összeesküvés ellen. Hi bátya jalda, való jö heved jalda, elé heved jalda, bátya gidla, lefikak nikra, sma. Most ugye akiről itt szó van, hogy szülte Jeredet, Jered az igazából Jochevednek volt a fia, és nem bátyának, akkor miért nevezi mégis az ő fiának? Megint csak azért, mert azt akarja nekünk tanítani, hogy aki másnak a gyerekét fölneveli, az olyan, mint hogyha az a saját gyereke lenne. Lezer amár, mert hacheg alta bizreja mecha, nén Jákov jészöv szela. Ugye a Zsoltárokban is azt olvassuk, mondja, hogy Lazar megmentetted, kinyújtott karoddal népedet Egyiptomból, Jákob és József fiait. Mi az, hogy Jákob és József fiait? Nem, a zsidó nép nem volt József leszármazottja, Jákob leszármazottja volt. Ele Jákob jeladva Jöjszöv kilkele, fichach nikróhás maj, Igaz, hogy Jákob leszármazottai voltak a zsidók, de József táplálta őket. Ő volt az, aki Egyiptomban élelemmel látta el a zsidókat, és ezért olybá vesszük, mint hogyha az ő gyerekei lettek volna. Amar Rabbi Shmuel ben Achmeini, Amar Rabbi Yehuda ben Kalam, Lamed ben Chavaya Tore, Mar Rabbi Kassab Kili Yalda, és nem Rabbi Yehuda ben Aaron Moshe. Rabbi Shmuel ben Achmeini ennek kapcsán azt mondta, hogyha valaki a fele barátja fiát Tórára tanítja, az olyan, mint hogyha ő szülte volna, ő nemzette volna, ahol így, ahogy írva van, ezek Áron és Mózes leszármazottai, és utána elkezdi sorolni Áron fiait. Mit akar ezzel mondani? Hogy úgy Áron fiai voltak, de mégis olyan, mint a Mózes fiai is lettek volna, mert Mózes tanította Áron fiait Tórára. Lachen kaja mára semelbész jákvese padászav ram. Ha már itt a egymás gyerekeinek a neveléséről és tanításáról van szó, akkor az utolsó dolog, amit ma tanulni fogunk, az a gyereknevelés fájdalmáról és nehézségeiről szól. Ézsaiás könyvében így olvassuk. Lachen kaja mára sem, ezért így szólt az örökkévaló Jákob házához, akit kiváltottam Ábrahámtól. Mi az, hogy Jákob háza, aki kiváltotta Ábrahámot? Az, hogy mit kell ezt érteni? Amire mi hudasabb daimi cágibul banim? Jákob megmentette Ábrahámot a sok gyerek neveléssel járó fájdalomtól. Miért? Mert igazából a 12 törzs, a 12 gyerek, Jákob gyerekei már Ábrahámnak is megszülethettek volna. De Jákob átvállalta ezt a nehézséget, és ezzel mentesítette Ábrahámot a szülői nehézségektől. Ábrahám így beérte két gyerekkel, Ismael, Lel és Izsákkal. Ányzik szív, lejátom és Jákob, lejátom és Jákob, aviv, lejátom, pandami echvarum, avi, aviv. Ahogy írva van, és most nem fog szégyenkezni Jákob, nem fog szégyenkezni Jákob atya előtt, Izsák előtt, sem pedig a nagyapja Ábrám előtt. Miért? Mert ő tényleg ennyi gyermeket nemzett és nevelt föl. Oké, végezetül visszatérünk ehhez, hogy kinek adta, hogy mi történt, hogy Michált sem adta oda feleségként Dávidnak, hanem odaadta Páltielnek. Szif Páltiú, Szif Páltiel, amire végén Pált is mondja, Lamanikos Páltiel. Mi volt az ő neve? Van, ahol Páltinak nevezi ezt a férjet, és van, ahol Pálti élnek. A Jéhelen azt mondta, hogy a valódi neve Pálti volt, de miért nevezte Pálti élnek? Mert Pálti élmin hávéra. Mert a pelet az azt jelenti, hogy megmenteni. És Isten, Pálti él, az azt jelenti, hogy aki engem megmentett Isten. Isten megmentette ezt a férfit a bűntől. Ő tudta, hogy ez a házasság, ez egy tiltott házasság, mert igazából Michal az már el lett jegyezve Dávidnak. Me a szonnoác kerev béna, illa béna, amár kola összébe davar zei, dakebe kerev ze. És ezért mit csinált Páltiel? Leszúrt egy kardot közé, meg Michal közé, és soha nem volt vele együtt, és azt mondta, aki átlép ezen a kardon, annak a kard bélyegezze meg a sorsát, mert tudta, hogy bűn lenne együtt lenni Michállal, hiszen valójában nem volt érvényes a házasságuk, mert Dávid már korábban eljegyezte. Már szíve élek itt a isa, és nászel a isa, azt mondja a Talmud, várjunk csak, de hát azt olvassuk, hogy Michál ment a férjével. Ez akkor mégiscsak férje volt, és nászel a ke isa. Nem, csak olyan volt, mint a férje lenne. De nem, valójában nem vált a férjével. A hakszív hallajkob bachaj, miért van ez írva, hogy sírt utána a férje? A micvoda az, ami ne, sírt utána, hogy ezzel ezt a micvát, ezt elvesztette, amikor Dávid magához vette. Michált, milyen micvát? Ezt a micvát, hogy ő tartózkodott tőle, és ellenállt a rossz ösztönének, hogy ne legyen vegyve együtt. Átba hurim, és nászus nélkül a hurim, és lőttám után bia, és mindketten olyanok voltak, mint az ifjak, ahogy a szöveg mondja, mert nem kóstolták soha a nemi együttlét ízét. Tehát Michál és Páltiel nem voltak együtt, mert tisztában voltak azzal, hogy az apjuk ugyan kierőszakolta ezt a házasságot, a házasság érvénytelen volt, mert Michál már Dávidnak volt a jegyese. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel innen fogjuk folytatni. Addig is mindenkinek kívánok egy további fantasztikus vasárnap estét. Legjobbakat nektek. Holnap reggeli viszontlátásért, viszontlátásig. Szervusztok!